Az Isten igéje, amely alapján hirdetni kívánom ma közöttetek az Isten örömhírét, írva található a korintusbeli gyülekezetnek írott első levél 15. fejezetében, annak is az első versétől a 4. versekig, amely így hangzik. Eszetekbe juttattam, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, és amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözöltök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdetem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Minden a feltámadás körül forog. Pál apostol, aki megírta ezt a levelet, valahogy úgy értelmezte az egész kereszténységet, mint a feltámadás hitét. Szerinte több évszázados, több évezredes reménység teljesedett be azzal, hogy Jézus, a Messiás, feltámadt a halálból, és hogy megnyitotta az örök élet kapuját. Sőt, ahogyan hétről hétre haladunk az apostolok cselekedeteiben, vasárnapról vasárnapra, azt olvassuk, hogy szinte valamennyi igehirdetés, amely elhangzott az apostolok szájából, mindegyik a feltámadás körül forog. Sőt, Pál egy egész fejezetet szán a feltámadás témájának. Ezt a fejezetet olvastuk fel az előbb, annak egy részét. És azt látjuk, hogy az első tanítványokra drámai hatással volt Jézus feltámadása. Ezt a hírt vitték el a földközi tenger egész medencéjében. És ezt a hírt viszik Jézus tanítványai azóta is, mind a mai napig. És azon gondolkoztam, hogy vajon nekünk is ennyire fontos a feltámadás gondolata. Hogy vajon minket is meghatároz a feltámadás. Hogyan állunk ezzel a gondolattal, ezzel a kérdéssel? Feltámadás mennyire van ott a hétköznapok valóságában? Személy szerint én arra jutottam, hogy talán ez az egyik legfontosabb eleme a hitemnek. Sőt, hogyha nem hinnék a feltámadásban, valószínűleg nem is lennék keresztény. Amikor megtértem az első egyik legfontosabb tényező éppen az volt, hogy a halál fényében az élet értelmetlennek tűnik. Minden hiába való. Teljesen fölösleges. Valahogy úgy szemléltem az életet, mint az egyik prédikátor, aki azt mondja, hogy minden hiába való a nap alatt, az elmúlás fényében. És hogyha a halál tényleg minden, de mindent lenulláz, akkor teljesen mindegy, hogy 2 percig vagy 80 évig élünk. Fölösleges. Meghalunk és elfelejtenek. Sőt, azok is elfelejtenek, akik minket elfelejtettek, és aztán azokat is elfelejtik, akik elfelejtettek minket elfelejteni. Ebbe belebonyolódtam, de a lényeg az, hogy a láncolat végén nem marad semmi. Felesleges. Lenullázódunk. De hogyha feltámadunk, az mindent megváltoztat. Akkor a lét elviselhetetlen súlytalansága súlyt kap, nehezéket. Akkor van folytatás, akkor van értelme ennek az egésznek. És akkor minden e köré kell, hogy központosuljon. Akkor minden a feltámadás körül kell, hogy forogjon. És az evangéliumnak az egyik jellegzetessége az, hogy van egy ilyen középpontja. Hogy az evangélium tényleg egy ilyen dolog körül forog. Maguk az apostolok tesznek különbséget középpont és nem középpont között. Hogy vannak elsődleges és vannak másodlagos kérdések. Hogy van az evangéliumnak egy központi magva, és ahhoz képest vannak másodlagos kérdések. Például a húsevés. Vagy mondjuk a szombat kérdése, hogy melyik napon ünnepeljük meg az Istent, az teljesen másodlagos. Amióta Jézus Krisztus feltámadt a halálból, azóta minden nap ünnep. Úgyhogy ünnepelhetnénk vasárnap, ünnepelhetnénk szombaton, ünnepelhetnénk hétfőn, teljesen mindegy. De amikor az evangéliumra kerül a hangsúly, akkor ott az apostolok nem kötnek kompromisszumot. Ott nincs megalkuvás, mert az a középpont. A körül forog minden. Miért mondom ezt el? És miért éppen most húsvétkor? Egyrészt azért, mert szerintem izgalmas időket élünk. Budapest, a mi városunk, az utóbbi 1-2 évtizedben elkezdett zizegni, ahogyan Korintus. Zizegünk. Tele vagyunk különböző irányzatokkal. Tele vagyunk régi, ismerős kihívásokkal. Ugyanúgy vannak olyan emberek, olyan vonulatok, olyan irányzatok, akik például betörnek egy-egy templomba, és régi ószövetségi törvényeket akarnak ránk erőltetni. Hogy nem szombaton ünnepeljük meg az Istent, hanem vasárnap, és hogy ez így nem jó. Nem ez az evangélium központi kérdése. Vagy ugyanúgy vannak olyan emberek, olyan irányzatok, olyan iskolák, olyan tendenciák, akik Jézus nevét használják és elismerik, de nem tisztelik Istenként. Vagy használják és azt mondják, hogy de igen, Jézus Isten, de hogy keverik bizonyos dolgokkal, bizonyos más vallásokkal, elképzelésekkel, mondjuk egy kis reinkarnációval, vagy egy kis táltos hittel. Zizegünk. Az evangéliummal együtt ezt szívjuk nap mint nap az aluljárók világában, az utcák világában, a terek világában, a könyvespolcokon, ezzel találkozunk a könyvesboltokban. Ugyanaz van, mint Korintusban. Pedig a középpont, ami körül forog az evangélium, nem az ószövetségi törvények, hanem az, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. Szóval nem csak ezért hozom fel ezt, hanem azért is, mert húsvét van, és húsvét idején elérkeztünk keresztény hitünk középpontjához, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Miért olyan fontos eleme az evangéliumnak? Miért olyan fontos az, hogy Jézus feltámadt a halálból? Azért, mert ezzel bizonyította Jézus azt, hogy nem csak ember, hanem Isten is, hogy ő valóban Isten fia. És azt bizonyítja, hogy az az áldozat, amit a kereszten értünk hozott, az Istennek kedves volt. Ez bizonyítja a feltámadás. Ha nem lett volna elegendő az áldozat, ha nem lett volna elég, ha nem lett volna kedves, ha nem lett volna tökéletes, Jézus nem támad föl a halálból. De feltámadt. Ez bizonyítja azt, hogy van bűnbocsánat. Neked és nekem. Ez bizonyítja, hogy Isten szeret minket. Hogy nem megsemmisíteni akarja a világot, hanem megőrizni és megtartani benne téged és engem. És mert ez bizonyítja, hogy lesz feltámadás a halottaknak. Jézus feltámadásával betört a jelen világunkba az eljövendő világ ereje. Nem csak Jézus támad fel azon a bizonyos napon, hanem több százan is feltámadtak. Nem tudjuk, hogy azután mi lett velük. De ahogyan azok az emberek, akik feltámadtak Jézussal együtt, azok a bizonyos szentek, ugyanúgy mi is szentekként fel fogunk támadni a halálból, amikor eljön az ideje. Ezért forog minden a feltámadás körül. Ezért forog minden a reményünk, a bizalmunk, a hitünk, a gyereknevelésünk, a házasságunk, a megbocsájtásunk, a kudarcunk, az egzisztenciális krízisünk, a haláltól való szorongásunk, minden, de minden a feltámadás körül forog. Mert ez az evangélium. Úgy forgunk e körül, mint kerek életünk küllői a kerék középpontja körül. Nézzük meg ezt a középpontot egy picit közelebbről, ahogyan Pál apostol ezt néhány mondatban megfogalmazza. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, és amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök. Ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdetem nektek. Ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Három dolgot akarok ebből kiemelni, és ezt a három dolgot szeretném a szívetekre csomózni. Az egyik az, hogy az evangélium, tehát Jézus Krisztus halála és feltámadása létkérdés, az evangélium történelmi tény, és az evangélium Isten terve. Az evangélium létkérdés. Vagyis arról van szó, hogy az üdvösségünk, a halál utáni életünk, a mostani életünk attól függ, hogy hisszük ezt vagy sem, hogy megmaradunk ebben vagy sem. Ha nem hiszünk, nincs feltámadás. Nem az életre támadunk föl, hanem a kárhozatra. Azt mondja Pál, hogy általa üdvözültök, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem nektek. Sokan nem így tartják meg az evangéliumot. Sokan hozzátesznek, vagy sokan elvesznek. Sokan fölösleges törvényeket raknak hozzá. Sokan megfelelési kényszereket pakolnak hozzá. Sokan elvesznek belőle. Bizonyos dolgokat elhallgatnak. Elhallgatják Isten haragját, vagy elhallgatják Isten szeretetét. Valamit kiemelnek a másik rovására. Nem úgy tartják meg az evangéliumot. És Pál azt mondja, hogy ezt ne tegyétek. Mert ha elferdítik az evangéliumot, akkor hogyan fogunk üdvözülni? Egy evangélium létezik. Az, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a megigazolásunkért. Ez a középpont. Második, az evangélium történelmi tény. Nem emberek találták ki, nem egy tündérmese, nem egy fikció, és nem egy regény, nem egy film, hanem ez térben, időben megtörtént. Poncius Pilátus idején, 2000 évvel ezelőtt, a mai Palesztina területén, nagypéntek és húsvét reggelek között, Jézus Krisztust egy római kereszten végezték ki, és három nappal később feltámadt. Történelmi tény. A harmadik pedig az, hogy az evangélium Isten terve. Azt olvastuk, hogy Krisztus az írások szerint halt meg és támad fel. Úgy is mondhatnánk, hogy Krisztus az Isten terve szerint halt meg és támad fel. Krisztus halálát előre megjövendőlték. Ez egy szándékos esemény. Nem egy tragikus dolog, hanem egy szándékos esemény. Isten terve. Krisztus halálával és feltámadásával valósult ez meg. És a terv az volt, hogy téged és engem, mint bűnös embert, megmentsenek a bűntől és a haláltól. Ez az Isten terve. És ez teljesedik be Krisztus halálával és feltámadásával. A kereszten a mi bűneink büntetését vette el. És a feltámadásával legyőzte a halált. Hadd illusztráljam zárásként az utolsó pontot egy történettel, ami megtörtént. Több évvel, évtizeddel ezelőtt volt egy plébános New Englandben. És elmondott ő is egy történetet húsvét reggelén. Tehát kongatnak a harangok húsvét reggelén, zsúfolásig tele a templom, rozognak a székek, a padok, bevonul egyszer ez a plébános, kezében egy madárkalitka fölteszi, és elkezd mesélni. Amikor tegnap végigmentem a főutcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek. Kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút, és megkérdeztem tőle, mit akarsz ezekkel a madarakkal? Hát van ez a három vacak madár, és haza fogom vinni őket, és szórakozom velük. Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, és egymás közötti viadalra uszítom őket. És én ezt élvezni fogom. Hát, mondja a plébános, előbb-utóbb meg fogod unni. Mit csinálsz majd akkor velük? Ó, van otthon két macskánk, mondta a fiú. Azok szeretik a madárhúst. Megetetem velük. Ez a plébános hallgatta egy kicsit a fiút, majd ismét megszólalt. Fiam, mennyit kérsz a madarakért? Nem kellenek magának azok a madarak, atya, hiszen azok csak vacak, szürke, mezei madarak, még énekelni se tudnak, meg nem is szépek. Mennyit akarsz értük? Kérdezgette a plébános. A fiú végignézett rajta, minthogyha megbolondult volna az öreg, aztán megmondta az árat. $10. Kivett tehát a plébános a zsebéből $10, odaadta a gyereknek, a fiú letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt a pénzzel. Aztán ez a plébános felemelte a madárkalitkát, elvitte a közeli parkba, letette, kinyitotta az ajtaját, és szabadon engedte a madarakat. Miután a plébános elmondta a kalitka történetét, így folytatta tovább. Egy nap a sátán és Jézus között párbeszéd zajlott. A sátán éppen az Éden kertjéből jött kifelé, és büszkén dicsekedett, az egész emberiséget a kezeim közé ragadtam. Csapdát állítottam nekik. Csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni, mind az enyémek. Arra járt Jézus, és megkérdezte, mit fogsz ezekkel az emberekkel csinálni? A sátán így válaszolt. Hát szórakozni fogok velük. Megtanítom őket nem csak arra, hogy házasodjanak, hanem arra is, hogy elváljanak. Arra, hogy hogyan csapják be a többi embert. Arra, hogy hogyan hazudjanak, és hogyan gyűlöljék egymást. Találékonyá teszem őket abban, hogy hogyan tudjanak tömegpusztító fegyvereket csinálni. Hogy hogyan részegedjenek le, és hogy hogyan kábítozzanak. Hogy hogyan felejtsék el az élet fontos dolgait. Nagyon fogom élvezni. Ugyan-ugyan, mondta Jézus, mit csinálsz majd velük akkor, amikor elunod a játékot? Ó, mondta a sátán, megölöm őket. Mennyit kérsz értük, érdeklődött Jézus. Nem kellenek neked azok az emberek. Rondák, csúnyák, nem jók semmire. Ha megveszed őket, gyűlölni fognak, leköpnek, megátkoznak, sőt, meg is fognak ölni. Nem kellene ők neked. De Jézus egyre csak követelte a választ. Mennyi az áruk? A sátán végignézett Jézuson, és megvető gúnnyal így válaszolt. A véred az utolsó cseppig. Áll az alkú, felelte Jézus, és megfizette a kiszabott árat. Ezzel a plébános fogta a madárkalitkát, és lement a szószékről. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az Isten terve szerint, és a harmadik napon feltámadt értünk az Isten terve szerint. Amen.
Imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, Istenünk, a feltámadás üzenetéért, és köszönjük, hogy megváltottál, megvásároltál bennünket. Köszönjük, hogy odaadtad magadat Jézus értünk, és kérünk, hogy segíts új életben járni, segíts a világosság gyermekeként élni, hogy megítélhessük, hogy mi a jó és a rossz, és választhassuk a jót, választhassuk a te utadat. Hadd járjunk szeretetben, és hadd teremjük a lélek gyümölcsét. Imádkozunk, Urunk, a hétköznapokért, amik most ránk várnak, az elkövetkezendő napokban, ahogy visszatérünk, kiki a saját mindennapjaiba, munkába, iskolába, abba a ritmusban, ami a megszokott rend. Légy velünk, jöjj velünk oda. Imádkozunk az egyedülállókért, imádkozunk a családban élőkért, imádkozunk a gyászolókért, különféle fájdalmakat, terheket hordozó testvéreinkért, hogy légy velük, és hadd tapasztalják meg, hogy te erőt adsz nekik, és te velük vagy. Imádkozunk a betegeinkért, hogy gyógyítsd őket. Imádkozunk Gazdagrétért, a lakókörnyezetünkért. Könyörgünk a városunkért, az egyházunkért, az országunkért. Feltámadt Jézus, jelenj meg, és újítsd meg az embereket, körülöttünk is, ezt a népet, ezt a világot. Hallgass meg bennünket, amikor Jézus a te szavaiddal, a tőle tanult szavakkal is imádkozunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.